Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Szeli Mátyással, a Nemzeti Sport szakírójával, illetve a Spiller TV szakértőjével fogjuk átbeszélni az eseményeket. Elsőként, ahogy a múlt héten is, megint az orosz-ukrán háborúnak az eseményeivel érdemes kezdeni. Amikor legutóbb jelentkeztünk hétfőn, akkor még nem tudtunk pár olyan szankciót, amit csak sejteni lehetett, hogy kizárják az orosz válogatottat és klubcsapatokat is a különböző sorozatokból. A Gazprom szerződést felbontotta az UEFA, mint az egyik legnagyobb szponzorával. Ez körülbelül, hogyha jól tudom, akkor évi 50 millió eurós nagyságrend, amiről beszélünk, amitől most elesett az UEFA, de hát ez talán nem lesz olyan nagyon nehéz pótolni az Európai Labdarúgó Szövetségnek.
Nem lesz. Hát nyilván ez egy szimbolikus lépés, tehát a Gazpromot magát olyan nagyon nem büntetik ezzel, hogy nem fogadják el a pénzüket, amit eddig elfogadtak, ugye nem csak az UEFA, hanem akár a Sákét is mondhatjuk. A Sákénál talán még szimbolikusabb ez a döntés, hiszen ők 200 millió eurós tartozással küzdködnek, tehát gyakorlatilag
igen, de tegyük hozzá, hogy a legnagyobb szponzoruktól, amelyik évi 10 millió euróval dotált.
Persze
a másodosztályban.
A nagyságrend más, csak egy lehet, hogy a Schalke kicsit másképp nehezebben tudja majd ezt pótolni, mint mondjuk az UEFA, amelynek azért vannak tartalékai is, meg hát ugye azért van egy olyan terméke, vagy több terméke, amit azért tud értékesíteni. Lásd, Bajnokok Ligája. Nyilván a sport részről is, hogy mondjam, van egy szimbolizmusa ennek a háborús helyzetnek, ahol próbálnak megszakítani bizonyos kapcsolatokat, amikkel eddig egyébként nem volt különösebb bajuk, és vannak még olyan kapcsolatai kluboknak is, és szövetségeknek is, ahol mondhatjuk, hogy a pénz nem biztos, hogy hát tiszta forrásból érkezik, már ha egyáltalán van ilyen, hogy egy pénz tiszta forrásból érkezik. Ami azonnalibb és talán nyilván figyelemfelkeltőbb, ez a klubcsapatok és a válogatott kizárása, bár ugye itt a pontos definíció az a felfüggesztés volt, ami ugye megadja annak a lehetőségét, hogy kvázi bármikor megváltoztathatják ezt a döntést, és azért azt sem feledjük, hogy egy nappal korábban a kizárás vagy felfüggesztés előtt, ugye a FIFA az még csak azt mondta, hogy nem használhatják a himnuszt, a zászlót, és ugye...
Hasonlóan az olimpiai csapathoz.
Így van, ami szerintem egy abszolút látszat intézkedés, mert viszont... egyébként az orosz válogatott, bocsánat, hogyha kijutott volna a világbajnokságra, akkor a vadával kapcsolatos botrány miatt amúgy sem használhatta volna, tehát gyakorlatilag ezt a szimbólumoktól való eltiltást mondjuk két meccsel előrébb hozta kis túlzással a FIFA, de hát ez egy akkora, tehát ez nyilván mindenki átlátott, és akkora felhördülést keltett, hogy másnap aztán ugye bejelentették ezt a felfüggesztést.
Ezt akartam mondani, hogy mennyire volt ez a felhördülésnek köszönhető, és egy ilyen PR lépés, és mennyire a NOB-nak, amelyik utána mondta ki azt, hogy mi az ő állásfoglalásuk, mert a NOB meg áthárította a sportági szövetségekre azt, hogy ők döntsenek ebben az ügyben. Ők azt ajánlották, hogy zárják ki az orosz sportolókat, és nem ennek a hatására döntött a FIFA is úgy, hogy akkor inkább teljes kizárás?
Hát annyi, hogy a NOB, meg tegyük hozzá, hogy a saját lépését megtette azzal, hogy kizárta az orosz és a fehér orosz sportolókat a paralimpiáról. Tehát, hogy történt ott is konkrét intézkedés ez ügyben, de a másik, amit mondtál, az valóban így volt, hogy sportági szövetségi szintre hárították ezt a lehetőséget, hogy mindenki döntsön maga arról, hogy mit tesz az orosz sportolókkal.
Szerintem ez megkönnyíthette a FIFA döntését, de én továbbra is tartom, hogy az, hogy első körben nem ezt a döntést hozták meg, az nekem arra utal, hogy nem ez volt az előzetes szándék. Most nem akarok összeesküvés elméletek területére menni, de lehet, hogyha mondjuk nem egy ilyen súlyú országról van szó, akkor nem kétkörös döntés lett volna, hanem mondjuk azonnali kizárás.
Nehéz itt nem összeesküvés elméletek területére menni, mert gyakorlatilag nem tudjuk, hogy mi zajlik a háttérben, úgyhogy tényleg borzasztó ilyenkor ezt a szót hangoztatni, de itt PR tevékenységekről van szó, akkor is, amikor az a kérdés, hogy akkor milyen szankciókat hozzanak, mert nem az a lényeg gyakorlatilag, hogy ennek milyen haszna van, vagyis hogy milyen haszna van, csak a FIFA-nak a külső szempontjából milyen haszna van, és gyakorlatilag a pénzügyi dolog az nem fogja őket érinteni, de a Schalkét úgy érinti, hogy közben több hasznuk lesz belőle talán, abból, hogy ők ezt meglépték, mert többen fogják ezáltal megkeresni őket, mint amennyi hátrány érte az egész klubot. Meg az, hogy például a La Ligánál, meg a Premier League-nél ott van a logó, vagy valami kitéve, hogy támogatják Ukrajnát, hogy ez a háború ellen vannak, az is ilyen PR tevékenységnek tűnik.
Abból a szempontból talán nem tudom, hogy hallottátok-e a Gary Lineker Zinchenkóval készített interjúját, 10 perc BBC podcastok között meg lehet egyébként hallgatni, érdekes, és ő rákérdezett erre Zinchenkónál, hogy mit jelent számára ez a kiállás, meg hogy az ukrán zászlót látja a lelátókon, a Premier League logón, a csapatkapitányi karszalagokon, és ugye minden olyan lehetséges módon, ahol ezt meg lehet valamilyen szinten jeleníteni, és Zinchenko ezt nagyon nagy hálával emlegette, meg azt mondta, hogy ez neki egy hihetetlen nagy segítséget jelent az események feldolgozásában, hogy látja ezt a nemzetközi szolidaritást, tehát hogy ennek azért ne vegyük el az élét meg a lehetőségét, mert valahol szerintem ennyi, amiről szól ez, hogy egy kiállást szimbolizál.
Hát azt szerintem a szimbolika kifejezést, hogy itt igazából nem feltétlenül az anyagi része az, hanem az, hogy mi támogatjuk Ukrajnát, vagy kiállunk mellette, és lépéseket is teszünk, hogy ezek nem csak üres szólamok. Tehát, hogy kvázi ez az üzenet, ami lejön, hogy aztán ez tényleg így van, azt mindenki döntse el maga.
Számomra, bocsánat, érdekesebb az orosz sportolóknak a szemszöge. Tehát itt most igazából a nemzetközi szervezeteknek, ezt csak kérdezem, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan gondolkoztok erről, az a célja, hogy elhatárolja a sportolókat Putyintól és az orosz rezsimtől? Tehát, hogy ők maguk is felszólaljanak, kikeljenek azért, hogy amiért mondjuk egész életükben dolgoztak, adott esetben focistaként, olimpikon, sportolóként, azt nem tudják érvényesíteni, mert hogy nem lesz lehetőségük nemzetközi szintéren megméretni magukat, és ez a végcél, hogy az orosz társadalmat Putyinnal szenvedítsék, mert ugye azt nagyjából tudjuk az ottani hírekből, hogy nem feltétlenül háborús agresszióként tálalják ezt az egészet Oroszországban, nem hagyja
hát korlátni. Nagyon, igen, nagyon finoman fogalmazol. Tehát gyakorlatilag most nem akarok nagyon a háború részébe bemenni, de azért egyszer-kétszer fejest ugrottam, hogy ezt hogy próbálják Oroszországban tálalni, hát egészen, hát hogy mondjam, szürreális, hát nem magasságokban, mélységben mennek ezek a narratívák. Az, hogy
hát ezek nem narratívek, ezek dezinformáció konkrétan.
Hát igen,
tehát ez már inkább az.
Igen, fogalmazzuk úgy, hogy elég sok nevetséges hazugság megy akár az orosz sajtóban, akár orosz kormányszervek hivatalos közösségi média oldalain. De hogy visszatérve a sportra, hát én az annak kapcsán elég kényelmetlenül érzem magam, hogy mondjuk politikai szerepvállalásra szorítani sportolókat, miközben ugye ezeknek az elnyő szervezeteknek mindig az üzenet, hogy ne politizáljanak.
De nem ez a cél most ezekkel az elidegenítésekkel? Tehát azzal, hogy az orosz sportolókat kizárod, nem arra ösztökéled őket, hogy ők is szembe menjenek a rezsimmel?
Hát lehet egy ilyen hozadéka, szerintem itt inkább az elsődleges cél az, hogy azt mondják, hogy ne büntessük szegény sportolókat, mert nekik nincs közelhez az egészhez, kvázi nem tevékeny részei, de itt a cél nem is az, hogy egyéni sportolókat büntessenek, hanem intézményeket, tehát klubokat, válogatottakat, szövetségeket, mert ezek, amikor nemzetközi porondon vannak, ezek a klubok, válogatottak, stb. Oroszországot, az országot képviselik, amely ugye ebben a helyzetben háborús agresszor. És amikor azt mondjuk, hogy ártatlan sportolókat büntetnek, akkor mindig átfut a fejemen, hogy jó, oké, de mondjuk mit tudom én, annak a családnak, akit tegnap lebombáztak, nekik miközük volt a háborúhoz, semmi, és aztán mégis az életükkel fizettek érte. És tegyük hozzá, hogy ugye a katari torna a világkupán ott a bronzérmes orosz tornász ezt a Z betűt festette föl magára, és nagy büszkén állt fel a dobogóra, tehát igenis vannak olyan sportolók, akik közvetítik ezt az üzenetet, még a szimbolikában is. Aki esetleg nem tudja, hogy mi ez a Z betű, hát én sem tudom, nagyon sok találgatás van, ugye ezeket az orosz harckocsikon látni elsősorban ezt a Z betűt. Ugye van, aki azt mondja, ez a Zapad szót jelenti, hogy nyugat, hogy nyugat felé haladó járművekről van szó, vagy Zapobedi, azt hiszem így mondják a győzelmet oroszul, de egyébként Z betű ilyen formában nincs a Cyril ABC-ben, de hát gyakorlatilag mégis ez az orosz hadsereggel van összemosva ez a Z szimbólum, és ez a tornász ezt festette föl, ugye nem használhatta ő az orosz címert.
Jó, bocsánat.
Nekem is ez a megközelítés tetszett, bocs, csak azért, mert hogy nem is az, hogy ki bűnös benne, vagy ki vesz részt benne, hanem hogyha egy ukrán csapat, sportoló ilyen hátrányt szenved, hogy az ő országát megtámadják, és neki akár menekülnie kell, akár a harcokban részt kell vennie, akkor az Oroszországot képviselő sportoló ne szerepelhessen úgy, hogy ők, mint ahogy a Matyi mondta, hogy agresszorok és az ukránokat hátrány érte ezáltal a sportban. Tehát nem is az orosz oldalról, hanem inkább az ukránról közelítem meg, hogy ha őket hátrány érte, akkor ugyanez az oroszokkal is történik.
Bocsánat, és még egy tényleg nagyon röviden, hogy ugye ezen a tornász világkupán ezt a számot egy ukrán sportoló nyerte. Tehát vajon mit gondolhat ő, hogy az országát tényleg szétbombázzák, és ott áll mellette egy lépés az orosz sportoló, aki nagy büszkén így vigyorogva ott van rajta gyakorlatilag az országát megtámadó hadseregnek ez a szimbóluma.
Igen, és itt most az ördögügyvédjét játszom csak még itt a háborús agresszióra vonatkozóan. Kulcsár Krisztiánnak, a MOB volt elnökének volt egy olyan nyilatkozata a 24.hu-n, amin azt állította, hogy nagyon kívánja, hogy ne legyen többé háború a világban, de akkor azt is, hogy ha most így lépnek fel az oroszokkal szemben, mint háborús agresszorral szemben, akkor legyen ez a minta a jövőben minden egyes ilyen országgal szemben. Tehát ilyen alapon nem szabadna hagynunk évek óta Észak-Koreát versenyezni, Szíriát ki kellett volna zárni az összes nemzetközi eseményből, tehát hogy éreztek-e valami fajta kettős mércét?
Valamennyire igen, mondjuk ez a kettős mérce, ez általában a büntetett országoknak az egyik ilyen nyerőkártyája.
Erről szól egyébként nyilvánvalóan az orosz kommunikáció is, hogy áldozatnak állítják be az országot, mint akit mindenki ostoroz kívülről, pedig ők hadd gyakorlatoznak.
De teljesen jó felvetés, amit mondasz, mert ugye a sportot, most bármilyen sportról legyen szó, nem csak labdarúgásról, azt mondják, hogy itt ez a fair play, az egyenlőség, mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, de hát ezt gyakorlatilag látjuk, hogy nem.
Miközben tudunk olyan afrikai diktatúrákról, amelyek vígan ott vannak, akármelyik versenysorozatot nézzük, az olimpiát, az afrikai nemzetek kupáját.
Ezért is mondtam, hogy mit mutatsz kifelé. Tehát, hogy ez az, hogy egy-egy háborúnak, vagy harcnak, vagy konfliktusnak milyen szerepe van a világpolitikában, mennyire kerül az újságok címlapjára, és ez alapvetően befolyásolja a döntéseket.
Igen, és ezzel, bocsánat, tehát még véletlenül sem arra akartam ezzel utalni, hogy én legitimálom bármilyen módon azt, ami az oroszok részéről történik, csak azt gondolom, hogy ebben, és nem járt el rosszul morális szempontból sem a sportvilág, nekem az az érzésem, sajnálom azokat az orosz sportolókat, akik tényleg erre tették föl az életüket, és emiatt nem tudják megmutatni azt, amire mondjuk egész életükben készültek, de ugyanakkor ez a helyes válasz arra, hogyha valaki ilyen emberiség elleni büntettekre vetemedik. Nekem ez a véleményem erről.
Illetve egy dolgot nem említettünk még, tehát azzal, hogy fölhívja a figyelmet erre a problémára, vagy pontosabban a kizárásokkal, és a sportolóknak, a csapatoknak a felfüggesztésével az oroszok figyelmét is felhívják a nemzetközi szövetségek arra, hogy itt valami nincsen rendben.
Húzz egy kicsit erre a mikrofon.
Hát onnantól...
erre fele beszélsz.
Mert lehet, hogy ők azt hallják a tévéből, hogy ez egy hadgyakorlat csak, de hogyha kizárják a sportolókat, akkor lehet, hogy aki azt elhitte, az itt...
Talán a dolgok mélyírás.
Hát, hogy mondjam, az orosz központi kommunikációt nézve szerintem inkább ezt az áldozat narratívát erősítik, és azt mondják, hogy ez megint a nyugat elfogultságának és a képmutatásának az egyik eredménye, és hogy látjátok, most idézőjelben mondom, ártatlan sportembereket is büntetnek, mert russzofóbia van, és utálják az oroszokat mindenhol, és össze kell zárnunk. Nem tudom, hogy van-e russzofóbia. Amikor Oroszországban töltöttem 5 hetet, akkor nagyon-nagyon kedvesek voltak, úgy azt mondom, hogy 99%-ban azok az orosz emberek, akikkel találkoztam. De sokukban, persze ez nem feltétlenül reprezentatív minta, de sokukban éreztem egy olyat, hogy figyelj, mi megmutatjuk neked, hogy mennyire kedvesek és vendéglátók vagyunk, mert hogy rólunk nem ezt a képet festik külföldön, és nem szeretnénk, hogyha ilyen negatív előítéleteid lennének velünk kapcsolatban. És most az átlagemberről beszélek, nem sokkal magasabb szinten.
Kicsit lépjünk tovább, de csak tényleg kicsit, mert még mindig a témánál maradunk. Chelsea eladás, vagy legalábbis szándékolt eladás, mert ugye itt fölvázoltak egy olyan forgatókönyvet, ami szerint gyakorlatilag péntekig várta a jelentkezőket, tehát múlt péntekig Roman Abramovich első körben. Azért várható volt, hogy egy 3 millió fontért meghirdetett az egy kicsit kedvezményes ár lett volna. Szóval 3 milliárd fontért meghirdetett portékára nem fognak azonnal bejelentkezni.
A Roman Abramovich @gmail.com-ra elküldhették az ajánlatokat.
Hát ehhez képest azt hiszem az ESPN arról írt, hogy durván 300 érdeklődő van, akik persze nyilván nem jelentkezett be mindegyik, és nem tett mindegyik formális ajánlatot. Most az egy dolog, hogy Roman Abramovich mennyit szeretne kapni ezért a klubért, a másik dolog az, hogy mennyire sürgeti őt az idő, hiszen ugye nincs a brit szankciós listán, ami ugye részben az oligarchák vagyonát is célozza. Én úgy tudom, hogy ennek még a törvényi feltételei nem adottak az Egyesült Királyságban, tehát hogy ez kvázi szóban történt meg ez a befagyasztás, nem gyakorlatban, és talán ma vitáznak a brit parlamentben az ezzel kapcsolatos törvénymódosításokról, de tehát, hogy még van ideje Abramovichnak, úgyhogy alapból ő rajta sincs ezen a szankciós listán. Boris Johnson azt mondta első körben, hogy rajta van, aztán utána, hát ami elég szürreális volt, kiadott egy közleményt, hogy mégse. De valamilyen szinten úgy tűnik, hogy nyilván a háború miatt szorítja az idő Abramovichot, el kell adnia, legalábbis ez az optikája az egésznek, tehát ez nem feltétlenül egy erős tárgyalási pozíció.
Nézzük a matekot, mert szerintem ez itt a legfontosabb.
Abban mindig nagyon rossz voltam.
De itt egyszerű összeadás kivonás történik majd csak. 140 millió fontért vásárolta meg Abramovich 2003-ban a Chelsea-t, és saját bevallása szerint 1,8 milliárdot, különböző kimutatások szerint 1,5 milliárdot, tehát nagyságrendileg azért olyan nagyon nagy különbség nincs, fektetett be a saját vagyonából. Igen. A Forbes legutóbbi becslése alapján 2,4 milliárd fontot ér jelen pillanatban a Chelsea. Ugye azért nyilván a 2003 óta történtek a 19 trófea, a befektetett pénz Abramovich részéről, az infláció az indokolhatja azt, hogy ez a durván, most akkor Abramovich számolásával nézve 2 milliárd befektetett font, ez 2,4-et érjen ennyivel később. És akkor ezzel nagyjából el is jutottunk oda, hogy hogyan érhet meg egy klubot menedzselni, és most itt ebben az esetben például a Milán jut eszembe, ahol az amerikaiak pontosan ezt akarják csinálni, hogy egy stabil bajnokok ligájában szereplő klubot akarnak, amit egyébként körülbelül 300 millió euróért vettek meg, fölvinni egy ilyen 800 millió, 1 milliárd eurós érték szintre, és akkor úgy továbbadni. Más kérdés, hogy Abramovicsnak nem ez volt a célja, szerintem, az eredeti, hogy ő majd haszonalat tovább a Chelsea-n. És akkor itt jön be az, amit te is mondtál az előbb, Matyi, hogy nem is lehet valószínűleg haszonnal túladni ezen, pláne úgy nem, hogy Abramovics bele akarja építeni azt a nagyjából 1,5 milliárd fontos kölcsönt, amit a saját anyacégén keresztül nyújtott a Chelsea-nek.
Így van, és ő nagy vonalon ugye felajánlott, hogy ezt a kölcsön nem kéri vissza a Chelsea-től. Jól tudom, hogy az az opció, hogy ha ezt lehívja, akkor 18 hónapon belül kell visszafizetni neki. Szerintem nincs futballklub a Földön, amelyik 1,5 milliárd fontot vissza tudna fizetni 18 hónapon belül, hiszen még a legnagyobb bevételt generál, nem is bevétel, bocsánat, mert bevétel, az teljesen profitot generáló kluboknak sem hiszem, hogy ilyen 10 millió fontos nagyságrendnél nagyobb lenne mondjuk az, ami tényleg tiszta profit, és az egész minden más az a működésre fordított költség.
Konkrétan a Chelsea történetében a legnagyobb adózott profit az Abramovics érában 62 millió font volt egy évben.
Tehát akkor 1,5 milliárd. Tehát ilyen részletekben akkor durva 30 év alatt tudnám visszafizetni. Tehát, hogy kvázi egy olyan pénzről mond le, amit nem tud a klub visszafizetni.
Hát úgy mondana le, hogy ezt beleépíteni
így van, a vételába. Azt mondom, hogy ez egy, hát nem azt mondom, hogy üres gesztus, mert tulajdonképpen visszakérhetné, sőt bevihetné a klubot, hogyha nagyon szeretné, ezt nem teszi, mert a beszámolók alapján azért van neki egy erős érzelmi kötődése hozzá, de nem a pénzről mond le, hanem tulajdonképpen azt, hogy honnan kapja meg a pénzt.
Igen, de egyébként a másik olvasata ennek, és erről beszéltünk még pénteken, hogy az egészen nevetséges, ezt tegyük hozzá, a Financial Fair Play-vel körülbástyázott futballvilágban, hogy megteheted azt, hogy az anyacégeden keresztül hitelezel a klubodnak 1,5 milliárd fontot, és utána azt mondod, hogy akkor ezt nem kérem. Tehát ez innentől kezdve tőkeaport, amit elvileg gátolna a Financial Fair Play.
Hát persze, és
igazából... Ez a legjobb kiskapu eddig, amit valaha találtak. Tudom, hogy ez most nem, ez egy kényszerintézkedés, tehát nem azért történt persze. Ez, hogy kikerüljék, de akkor is. Tehát, hogy ez innentől kezdve egy tök jó lehetőség, hogy a Citynek az anyaklubja is, a Manchester Citynek is viszonylag tőkeerős, és azt mondja, hogy na, akkor hitelezek én a klubnak. Na, tudod, mit nem kérem vissza.
Persze, és nyilván mondjuk egy német klub, vagy mondjuk azok a spanyol klubok, amelyek ugye elvileg a tagok kezében vannak, azok nem tudják ezt megtenni.
Jó, egyébként, bocsánat, kicsit erről szól a Juventusnál az Exornak a tőkeemelése is. Tehát az, hogy
hát persze, vannak font, egyéb...
Hogy eurós tőkét emeltek, az ez.
Kiskapuk vannak. Igen, de visszatérve arra, hogy ezt el lehet-e adni haszonnal, és hogy megéri egy ilyen klubot működtetni, szerintem nem, bár hogyha a glézerek vagy, aki hitelben megvesz egy klubot, amit a klubba fizetett vissza, és akkor még kölcsön is kér, meg fizetést is ad magának.
Meg befolyást is szerez.
Akkor lehet. Én azt mondom, hogy egy átlagos nagy klubnál a maximum az eladással kaszálhatsz, a klub eladásával kaszálhatsz nagyot, amit most valószínűleg Roman Abramovics nem fog, persze aztán majd meglátjuk. De alapvetően szerintem éves szinten egy milliárdos üzletember, amennyit ki tud venni, ha kivesz egy futballklubból, az valószínűleg a többi érdekeltségeihez képest az nagyon-nagyon apró pénz. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a nagyobb multicégeknek mennyi a profitja, mondjuk nagyobb sportszergyártó cégeknek, vagy teljesen mindegy, nem tudom, olajcégeknek, hát az egy futballcsapat profitja, nyeresége, hát az tényleg az gyakorlatilag semmi ahhoz képest. És aztán lehet, hogy én vagyok romantikus, de én nem is elsősorban üzleti entitásként tekintek ezekre a klubokra, mert nem az az elsődleges céljuk, hogy bevételt generáljanak, hanem az, hogy ezen a szinten hogy trófeákat nyerjenek.
Hát igen, hogy egy társadalmi státuszt biztosítson a klub által a tulajdonosnak, vagy a tulajdonosi körnek.
Van, akinek nem ez, van, akinek csak simán hobbi. Mondjuk Abramovics pont a kettő között volt, mert nem hiszem, hogy azt gondolta volna, hogy na én ezáltal majd pozitívabban kerülök megítélés az emberek számára.
Azért ez is benne van szerintem. Mint ahogy a Gazprom esetében is, tehát ugye beszéltünk arról ezügyben, hogy a Gazpromtól se tudsz bemenni a boltba és azt mondani, hogy kérek szépen, mit tudom én, egy köbméter földgázt.
Igen.
De ugyanez, tehát talán emlékeztek rá, én először egyébként a 2004-es athéni olimpián láttam olyat, a magyar televízióban, hogy a Paksi atomerőmű reklámozott az olimpiai események szünetében, és hát ezen gondolkoztam, hogy mit izotópot vegyek tőlük, vagy mire, és nyilván ez csak erről szól, hogy a cégnek a pozitív megítélése, tehát ez egy olyan PR tevékenység, aminek megvan az ára, és szerintem azért ez nagyon sokszor látható is, hogy ez megéri ezeknek a nagyvállalatoknak.
Hát amelyek, Abramovicsnak is
igen, igen.
Személyesen megérte.
Igen, de ez a kérdés, hogy mi volt a cél Roman Abramovicsnak, amikor megvette a Chelsea-t, hogy valóban azt azért lehet tudni a beszámolókból, hogy hát ő nem volt egy ilyen hatalmas Chelsea, vagy akár futballrajongónak tekinthető.
Még a Manchester United megvételén is elgondolkozott állítólag, meg először nem is a Chelsea-t ajánlották neki, azt hiszem, hanem...
Igen, azt hiszem voltak más klubok is. Tehát, hogy mi lehetett ennek a célja? Ugye Catherine Belton azt írja a könyvében, hogy gyakorlatilag a Kreml utasította a Chelsea megvételére, vagy egy futballklub megvételére. Én úgy tudom, hogy ezt az állítást ezt bíróságon megtámadta, és meg is nyerte a pert. És hát azért Roman Abramovics nyugaton nem mondanám, hogy egy kifejezetten ismert figura volt a Chelsea megvétele előtt. Nem is tűnik úgy, hogy olyan iszonyatosan keresné itt a szereplést. Tehát viszont egy futballklub megvételével azért elég erősen középpontba kerülsz, és akár bekerülhetsz olyan körökbe, amik politikailag, vagy akár üzletileg olyan kapcsolatrendszert eredményeznek, amik mondjuk a te vállalkozásaidon belül más szektorokban viszont nagyobb előnnyel járhatnak, mint maga a futballklubnak a birtoklása.
Na, de akkor beszéljünk tényleg a fociról. Vagy még
az a helyzet, hogy tényleg erről órákat lehetne, mert azért azt szerintem egyáltalán nem mellékes, hogy milyen Abramovics és Putyin kapcsolata, már amit erről tudunk, mit tudunk erről?
Hú, hát jó kérdés. Ennek a témának nem vagyok nagy szakértője, amennyit így láttam, ő inkább azért a Jelcin családhoz és a Jelcin, Boris Jelcinhez közeli körökhöz volt közel, ő volt ugye Vlagyimir Putyinnak az elődje. Az, hogy milyen kapcsolata van Putyinnal, ezt nem tudni. Hát azért más tehát oligarchákkal ellentétben...
Tehát leegyszerűsítve, kinek az oldalán áll? Tehát hihetünk-e hát, neki, vagy tényleg borzasztó nehéz ezt megfejteni, ezt tudom, csak hogy valamivel közelebb kerüljünk a válaszhoz, hogy akkor most tényleg a keresztényi
nem egy,
jó
nem,
akarat.
Nem egy, nem két oligarchát, például Hodorkovszkit, vagy ugye Abramovics volt üzlettársát, mentorát, aki már elhunyt, Boris Berezovszki példája is mutatja, hogy most próbálok nagyon finoman fogalmazni, orosz milliárdosként nem feltétlenül jövedelmező, hogyha szemben állsz az állammal bármilyen formában, főleg, hogyha mindezt nagyon hangosan is teszed. Tegyük hozzá, hogy a 90-es évek közepén, végén nekem az jött le, hogy volt egy belharc az oligarchák és a politika között, tehát hogy az oligarchák akarták irányítani a politikát, a politikusoknak meg nyilván ki akartak bújni ebből a békjóból. Nekem az jön le, hogy ez egy elég diplomatikus kapcsolat, és más, például Alisher Usmanovhoz, akit szintén szankcionáltak, hasonlóan Abramovicsra nem emlékszem, hogy ilyen nagy politikai kijelentéseket tett volna.
Miközben egyébként az valamilyen szinten egy politikai színvallás jelen pillanatban, hogy ő ukrán menekülteket támogat. Vagy nem?
Támogathat, hogyha lesz ebből nettó profit.
Igen,
de persze
de
már
maga
mondhatod, hogy igen, már a gesztus is olyan. Mondom, ezt nem tudom, én nem hiszem, hogy olyan éles szembeállás lenne Putyinnal szemben, mert egész egyszerűen a saját oroszországi érdekeltségei kapcsán ez nem lenne számára kifizetődő. Volt politikai szerepvállalása is, ugye 8 éven keresztül volt Csuksföld kormányzója, ott nagyon sok pénzt ölt bele a helyi infrastruktúra fejlesztésébe, kórházak, iskolák, stb. Ennek kapcsán is ebbe a Putin's People című könyvbe írják, hogy ez nem feltétlenül egy önkéntes szerepvállalás volt, de én most arra nem mernék vállalkozni, hogy én ezt most innen eldöntsem, hogy most ő mennyire önkéntesen vagy nem önkéntesen eszközölte ezeket a befektetéseket, vagy mennyire volt önkéntes, nem önkéntes az ő politikai szerepvállalása.
De jó lenne ezt egyszer megtudni, Istenem, de nem fogjuk.
Lehet, hogy valamikor ez kiderül, nem biztos, hogy most a közel.
Ő ugye hangoztat, amit ő hangoztat, az, hogy ő egy teljesen apolitikus üzletember, mondom, szerintem nincs olyan helyzetben viszont, hogy ne legyen a Kremlhez semmilyen kötődése.
Világos. Ha már itt a befektetéseiről beszéltünk, van egy egészen rossznak tűnő Romelu Lukaku, mert hogy nélküle, vagy az ő padon tartásával sikerült a Chelsea-nek megnyernie a Burnley elleni mérkőzést, de nem ő volt az igazi szenzáció, hanem a visszatérő Rhys James, aki egyedüliként jár 5 gólnál 5 gólpassznál a védők közül, még Trent Alexander-Arnoldnak sem sikerül ilyen számokat produkálni, és azért ez egy nagyon érdekes és szimbolikus dolog, hogy egy saját nevelésű fiatal játékosa a csapatnak az egyik leglényegesebb láncszem ebben a Chelsea gépezetben.
Hogy ez szimbolikus, hogy van saját nevelésük?
Hát, hogy saját nevelés, és nem az, amire... hát azért annak több... Hát
persze több volt, meg hát van, hát, az nyilván vannak, hogy 50-en kölcsönadva Európa bizonyos része, még amíg megtehetik, hogy ennyit kölcsönadva.
Csak hát nem a nagyon nagy pénzért vásárolt. Most nyilván Havertz is jó, Werner is jó, de azért ezt a szekeret legalább ugyanannyira tolja Mount, Rhys James.
Persze, az egyrészt kontrasztos, más mondhatja azt az ember, hogy na látod, hogyha az akadémián belülről kijönnek ilyen emberek, akkor nem feltétlenül kell annyi pénzt beleölni ebbe az egészbe. De hát a kettő azért különböző, egy jobb hátvédről és egy középcsatáról beszélünk. Ugye tavaly arról beszéltünk, hogy mennyire hiányzik a Chelsea-nek egy középcsatár, hogy ilyen részmegoldások vannak, de már Lampardnál is erről beszéltünk, amikor még ugye Ibrahim is például ott volt.
Meg Giroud.
Meg Giroud is. És most gyakorlatilag eljutottunk ahhoz, hogy durván 100 millió fonttal később, hogy megint az, hogy akkor Havertz-el áll ki a Chelsea, mint középcsatár. Nem tudom, te leírnád már most Lukakut? Én Griezmann kapcsán nagyon bizakodó voltam a Barcelonánál, és nem, egy év után nem mondtam azt, hogy na jó, ezt most ettől az embertől most szabadulni kell.
Hát nyilván, nem jön be igazából, az, hogy itt nyilván volt ez a kis kommunikációs háború, amit a Sky Italia robbantott ki, és azért azóta én úgy látom, mintha ez nem lett volna tökéletesen elsimítva még.
Hát lehet, hogy nem, de nem tudom, hogy ez összességében mennyit számít, hiszen ugye azért volt covidos is, azt hiszem a bokájával bajlódott, és az interjú után volt egy időszak, amikor szerintem zsinórban 8-9, de lehet, hogy 10 meccsen kezdő volt, és akkor már nem volt túl jó formában. És hogyha ez akkor a probléma lett volna, szerintem Tuchel nem kezdett. Inkább az volt, hogy ő a nagy befektetésünk, próbáljuk erőltetni, hát ha csak azt kell neki, hogy átszakadjon a gát, ez egyelőre nem történt meg.
De megtörténhet bármikor.
Megtörténhet, igen.
No, de nem ez volt a hétvége legnagyobb rangadója, hanem sokkal inkább a manchesteri derbi, ami hát mégis egy sima 4-1-es Manchester City győzelmet hozott, de szerintem még Manchester United szurkolóként a mérkőzés képénél és az eredményénél is rosszabb lehetett azt hallani, amit Rangnick nyilatkozott utána. Ugye lényegében azt mondta, hogy hát szerencsére nem minden héten a Manchester City-vel játszunk, és hogyha nem is ezekkel a szavakkal, de azt mondta, hogy egész egyszerűen ez a csapat a mi szintünknek túl erős. Ez igaz, világos kommunikáció, de hát mondjuk egy nem ehhez a szinthez szokott Manchester United szurkolónak ezt nem lehet olyan könnyű szerintem feldolgozni.
Hát ehhez a szinthez, hát most már lassan 10 éve az a szint. Tehát, hogy azért azt olyan szokatlannak vagy hirtelennek ne nevezzük, hogy most valami hirtelen összezuhanásról van szó. És tudom, hogy David Moyes-t is keresztre feszítették, amikor azt mondta, hogy a Manchester City-nek kellene lenni a mintának a United-nek, de az egy kicsit másod, mert az nagyjából majdnem 10 éve volt, tehát egy bajnoki címmel záruló szezon után. Tehát szerintem csak szimplán őszinteség volt, csak nyilván ez a fajta őszinteség, ami nagyon-nagyon fájó egy Manchester United szurkolónak, amikor volt egy 20 évük, amikor a harmadik volt a legrosszabb helyük, az is talán kétszer, most meg gyakorlatilag a kis túlzással a negyedik helyet kell megbecsülni, vagy azért kell harcolni. Igen, vagy azért kell harcolni. Úgyhogy ez biztos, hogy fájó, de az is igaz, hogy igen, a City-ről kellene mintát venniük. Most nem arra gondolok, hogy el kéne adni valami közel-keleti befektetőnek a klubot, hanem egész egyszerűen a tervszerűséget, tekintve, mert itt nem arról van szó, hogy egy Norwich City meccs volt, és azt mondjuk, hogy a City az elmúlt 10 évben nem tudom, 30-szor annyi pénzt költött, mint a Norwich, ez a természetes. A Manchester United nagyságrendileg nem költött sokkal kevesebbet, mint a Manchester City, tehát hogyha pénzügyileg nézzük, akkor nem kellene ekkora különbségnek lenni a pályán a csapatnak.
Pedig óriási volt.
És miért van? Lehet azért, mert... Nem lehet. Azért, mert a Unitednek vannak folytonos irányváltásai, szakmailag, igazolásilag is, hogy milyen típusú játékosokat igazolnak. Ugye volt egy ilyen minorájolás nyár, volt a Van Gaal féle átigazolási időszak, volt Mourinho, aki ugye más elképzelésekkel dolgozott, aztán ugye volt Solskjaer, tehát hogy egész egyszerűen nincs állandóság a Citynél, pedig megvan az is, és nálam még Pellegrininél, meg Mancininél is nagyobb állandóságot, és akár, hogy mondjam, munkai biztonságot éreztem ezeknél az embereknél, mint bármelyik United edzőnél.
Furcsa ezt pont most mondani, de mintha most lenne terv, és most lehetne nyugalom. Persze egy ilyen meccs után ez egy nehezebb elfogadni, de hogy most van egy irány azzal, hogy Rangnick jó, nem marad edző, de ő szabhatja meg ezt az irányt a klubnál.
Egyrészt, másrészt én azt azért most már elég komoly jelként értelmezem, de javítsatok ki, hogyha ez nem így van. Tehát, ha már egy edző és a jelen állás szerint a klubnál maradó tanácsadó elkezd nyilatkozni konkrétan egy személyről, mint ahogy Ten Hagról már hajlandó volt nyilatkozni a hétvégén. Rangnick az nekem nagyon azt jelzi előre, hogy lehet, hogy megvan a döntés ez ügyben.
Hát ez a nagy kérdés. Ugye dicsértük nagyon a United-et, hogy Rangnick kinevezéseből nagyon sokat profitálhat a klub, nem feltétlenül vezetőedzők vagy menedzserként. Nézzük meg akár Michael Coxnak mi a véleménye Rangnickról. Ugye mindig azt hiszem a Lokomotív Moszkva sportigazgatójaként, vagy valahogy így hivatkozik rá. De én szkeptikus vagyok, tehát lássuk meg, még mindig nem tiszta, hogy ez a feladatkör ez mit akar. Ugye azt Rangnick is elmondta, hogy amikor megkeresték, neki sem mondták meg, hogy kvázi mit akarnak majd vele. Úgyhogy ez a jövő zenéje szerintem itt azért vannak még égetőbb problémák, lásd a negyedik hely elérése, hiszen egy pont az Arsenal mögé csúsztak, ami nem sok, csak hogy az Arsenal 3 meccsel kevesebbet játszott.
Hát ha már égető problémákat, azért a mérkőzés előtti legfontosabb esemény az Cristiano Ronaldo kimaradása volt. Ugye Rangnick utólag bizonygatta, hogy itt valóban sérülés történt. Pénteken javasolta először az orvosi stáb azt, hogy ne vegyen részt edzésen, nem javult szombatra, szombaton sem edzett Ronaldo, úgyhogy meg lehet nézni, ez egy dokumentált történet. Miközben ugye arról szivárogtak ki hírek, és ezt nem is tudom, hogy pontosan, hogy szivárogtak-e, vagy kitalálta-e valaki, hogy Ronaldo azon sértődött meg, hogy nem tervezte őt a kezdőcsapatba jelölni Rangnick. Mit gondoltak erről?
Az a fránya hip flexor. Az bizony egy nagyon furcsa izom, és azóta haza is utazott elvileg Portugáliába, mint hogy a meccsen se volt ott, ami nem kötelező elvileg a Unitednél, de azért ez is jelzi, hogy nem azért ment haza,
Nem a csípőizület volt a probléma?
Jobban gyógyul, vagy magasságban jobban gyógyul a repülőn. Nem hiszem, hogy erről lenne szó.
Hát az a baj, ez nagyon a pletykáknak a területe. És akár azt is mondhatnád, hogy amilyen képe van a szurkolónak, vagy nekem Cristiano Ronaldo-ról, abba abszolút beleillen az, hogy megsértődik azon, hogy nem kezd.
Viszont az nem, hogy megsérül.
Az, igen. De azért, mert nekem van egy kívülről alakított képem arról, hogy ő hogy viselkedik, amit gyakorlatilag 99%-ban a pályán mutatott gesztusaiból vonok le, az még egyáltalán nem feltétlenül jelenti azt, hogy igazam van. Ebből a szempontból sokkal fontosabb kérdés, bár egy 4-1-es vereség után, hogy jobban játszott-e ez a United Ronaldo nélkül, akár kényszerből hiányzott, akár nem. És az első félidőnek voltak olyan periódusai, amikor azt mondtam, hogy lehet, hogyha ebben vagy abban a helyzetben Ronaldo van a pályán, az nem biztos, persze ez megint a találgatás, úgyhogy hogy nem biztos, hogy jobban jár a United. nem vagyok benne biztos, hogy a gól hogy ezt a gól előtti helyzetet Sanchohoz hasonlóan meg tudta volna oldani. Nem vagyok benne biztos, hogy a letámadás olyan intenzív lett volna, mint néhány esetben az első fél időben, aztán a második fél időben totál összezuhant a United. Tehát az már nekem egy olyan edzőmeccs volt, hogy jó, akkor a kékek csak támadhatnak, a pirosak meg csak védekezhetnek, mint hogyha ez lett volna kiadva, tehát hogy az meg már egy kicsit borítja a képet, hogy most így jobb lett volna vele, vagy nélküle.
De ez a következő kérdés, hogy akkor ez állandó lesz, hogy csatár nélkül, vagy hát igen, idézőjelben csatár nélkül játszik a United, mert úgy tűnt Rangnick nyilatkozataiból, hogy ez nem egyszeri megoldás.
Hát elmondom a kedvenc statisztikámat a tegnapi mérkőzésről, és akkor ezzel szerintem nagyjából le is zárhatjuk.
Utolsó 15 percben 92-8 volt a százalékos labdabirtoklás.
Egyrészt, de ami szerintem ennél még többet mond, hogy az utolsó 10 percben 16 jó passza volt a Manchester Unitednek, ebből egy a középkezdésnél, miközben ugyanebben a periódusban a Manchester City 120-at passzolt. Tehát nagyjából ugyanaz, amit itt mondtál, és nem...
Nullás volt az XG-jük a második fél időben.
Igen, szóval nem vagyok benne biztos, hogy a 4-1 az kellően kifejező itt a két csapat erejét, és jelen pillanatban a szakmai színvonalát nézve. Feldobok még csak három dolgot, reagáltok rá, nagyjából itt végére értünk.
Mit háromra azt mondom, hogy nem. Akkor elköszönünk?
Egyrészt az Arsenal szenzációs menetelésére és formájára mindenképpen érdemes kitérni, még hogy csak egy gólos is volt ez a győzelem a Watford ellen. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jól látszanak azok az irányvonalak, amelyek mentén Arteta építi ezt a csapatot, és nálam mostanra már teljesen egyértelmű Bajnokok Ligája indulásra esélyes itt ebben a külön versenyben. A másik az pedig Leeds és Jesse March bemutatkozása, ugye 1-0-ás vereség a Leicestertől, de én szerintem hamarabb elkezdtek látszani a pozitív jelek, mint ahogy arra sokan számítottak volna.
Hű, hát hol kezdjük, akkor megpróbálom röviden. Tehát, hogy az Arsenalnál, ugye az most megint, hogyha United szemszögéből nézem, elég félelmetesnek tűnik, hogy valóban az az ember benyomás, hogy itt egy ilyen felfelé menő ívben van ez a csapat, míg a Tottenham, amelyik matematikailag szintén kevesebb pontot vesztett, mint a United, nem mondhatod azt, hogy a Tottenhamtől különösebben tartani kellene, mert iszonyatosan hektikus a formája, és iszonyatosan kilengő.
Pont az állandóság nincs meg, mint amit az Arsenalnál most felfedezni.
Így van, és az Arsenalnál meg úgy tűnik, hogy most egy nagyon-nagyon fontos pillanatában a szezonnak sikerül valamilyen konzisztenciát találni, vagy konzisztens formát találni. A Leedsről csak röviden az, hogy nyilván az is fontos, hogy azért Jesse Marsnak a filozófiája nem teljesen gyökeresen eltérő Bielsájétól, tehát gyanítom én futballistaként így azért könnyebb egy átállást levezényelni, hát majd hosszú távon látjuk meg ennek az eredményét.
Az Arsenalnál mindig jó összefoglalókat nézni, mert tudom, hogy valami Ödegaard megmozdulás benne lesz, de amúgy nincsen messze ez a harmadik
meccse volt
az Arsenalnak, tehát most már 4 pontra van talán a Chelsea-től, vagy valami ilyesmi, úgyhogy én teljesen meglepődtem, hogy nagyon-nagyon jó szezonja van összességében az Arsenalnak, hogyha a pontszámot nézzük amúgy.
Igen, fölfelé is lehet nézelődni. Meg itt a folytatásra tovább nézni, mert hogy mindjárt olasz témákkal folytatjuk. Matyi, neked pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál nálunk.
Arrivederci.
És Fekete Zoltánnal fogunk beszélgetni, olasz témákról elsősorban, ahogyan megígértük. Elég színes lesz egyébként a paletta, mert amellett, hogy a Milánról beszélünk itt főleg. Palettáról pont nem.
De... Nem nyilatkoztam meg megfelelően.
De például Mario Balotelliről szót fogunk ejteni annak kapcsán, hogy nemrég adott egy interjút. Az már újra olasz válogatott keretéhez tartozó csatár. Viszont a Milánnal kapcsolatban azt gondoltam először kérdezni, hogy ha a Milán bajnok lesz ennek a szezonnak a végén, akkor az emlékező plakátra kitennél mondjuk az ölelkező Piolit és Zsirut?
Hát, hogyha egy képet kellene kiragadni, akkor igen, de nem erről a meccsről, hanem még az Inter elleniről, tehát szerintem az volt a...
De Pioli rákerül a képre, vagy csak Zsiru?
Annyira friss még a tegnap este, hogy én most még csak zsirúban gondolkodom, de nem vettem el annak a lehetőségét, sem, még ezt át kell gondoljam, hogy Pioli is felkerülhet-e. Hát az nyilvánvaló kulcs szereplő.
Attól függ, hogy ki a célközönség.
Igen. Tehát, hogyha az ilyen ősszakálú, kopasz embereket szerető célközönséget lőjük meg, akkor csak Pioli lesz a képen.
De azért az valahol furcsa, hogy Ibrahimovic most már nem biztos, hogy rákéreckedik erre a képre.
Nem, de hogyha mondjuk megjelenne egy ilyen szezon naptár, ami ugye minden évben megjelenik, akkor nyilván a legnagyobb kép még mindig az övé lenne, akkor is, ha ma jelenne meg, tehát mivel nagy képű. Igen, de hát igen, itt az elmúlt hetekből, vagy mondhatni most már másfél hónapban megint kimaradt, és ugye ősszel is volt egy hosszabb kihagyása, tehát ez most talán a 16. bajnokia volt neki a 26-ból, vagy 27-ből, nem is tudom, hogy most pontosan hány meccsnél járunk, tehát ez azt jelenti, hogy jócskán több mint a fele az, ahol teljesen nem tudott lenni, mert nyilván azért voltak olyan meccsek, ahol játszott, de például tegnap is beállt a 88. percben, tehát arra volt jó, hogy egy labdát elrúgjon egy szabadrúgás előtt a Napolinál, hogy azzal is nyerjen egy 25 másodpercet, erre cserélték őt be.
Igen, nekem is ez volt egy kicsit az érzésem, hogy ugye ott felmerült már az első félidő végén, hogy Zsiru megsérült, és hogy akkor kiába el se kezdett mozogni Ibrahimovic, tehát hogy valószínűleg az erőállapota azért még nagyon távol van attól, hogy ő mondjuk most komolyan használra tudjon lenni a Milánnak, majd meglátjuk itt a következő hetekben, hogy ez hogyan javul, meg hogyan épül. Minden esetre Zsiru felettette az ő hiányát, azért ezt most már nyugodtan kijelenthetjük, annak ellenére, hogy én nekem még mindig ez meggyőződésem, meg egy ilyen becsípődésem, hogy például az Inter elleni meccsen nem játszott jól a góljaig. Nem is nagyon emlékszem, hogy hallottam a nevét.
Hát igen, de ez azért tegnap is hasonlóan volt így, tehát hogyha nem lett volna az a Koulibaly szabálytalanság, ami után kiukad a lába, akkor az ő nevét sem sokat hallottuk volna, tehát ez így nyilván ilyen mesebeli, ilyen hollywoodi sztori, hogy átszakítják a lábát, muszáj folytatni, mert nincs, aki beálljon helyette, és akkor meglövi a győztes gólt, aztán pedig belesérül egy sarkazásba, tehát de reméljük, hogy nincs nagy probléma. Láttam egy olyan videót reggel, hogy ott ünnepel a Milán tábor előtt, vagyis hát már a játékos kijárónál, de már ugye üres a Maradona stadion, és Zsiru még ott tapsikol, úgyhogy egy akkora batyú van a bokáján, hogy abban azért beleférne több heti élelem. De nyilván úgy néz ki, hogy annyira talán nem súlyos. Most egy 35-t, most Ibrahimovicnál is úgy kezdődött a Juventus, lecserélték, azt mondták, hogy meglátjuk, kicsit meghúzta az Achilles-t, mert rossz a gyep, aztán majd jó lesz, másfél hónapig nem láttuk.
Hát nyilván itt azért kellő mennyiségű adat áll rendelkezésre ahhoz az edzői stáb számára, hogy el tudja dönteni, hogy mennyit, pont a hétvégén Szabó Pittel beszéltünk erről, hogy azért a legikonikusabb futball momentumok közé az tartozik, amikor már a Portsmouth játékosaként Vanko Kanu jócskán túl a 30. születésnapján a meccsek után állítólag tolószékben hagyta el rendszeresen a pályát, mert hogy olyan állapotban volt, hogy még az végig fociszta, de utána nem tudott járni egy
Igen,
egy
de hát te is tudod, amikor voltunk már egy párszor úgy meccsen, hogy utána lent voltunk az interjúzónában akár együtt is, hogy nagyon ritka az, amikor valaki nem, tehát amikor nincs olyan játékos, aki nem úgy jön ki, hogy ránéz és azt mondta, hogy ez az ember ez a következő 3 hetet kórházban tölti, aztán hétvégén meg ott van. Tehát nyilván nem a Csobánkatéri STK-ba mennek utána megnézetni, úgyhogy hát sok mindent felülír most már ez az orvosi tudomány a sérülésekkel kapcsolatban, de nyilván a korral azért ő is csak limitált szinten tud szembe menni.
Ehhez képest, hogyha már itt a sérülésekről meg a keret egészségesen tartásáról beszélünk, ebben azért olyan nagyon nem jó a Milán ebben a szezonban, bár most egyébként ilyen szempontból nem annyira rossz a helyzet. Itt kicsit érdemes talán belemenni a kupa derbibe, ami még ugye kedden volt, és egy 0-0-ás eredménnyel zárult az Inter ellen. Románioli sérülése volt az egyik legfontosabb dolog ott, ami ugye azzal, hogy kiár az egész szezonra kidőlt, ugyan Tomori visszatért, azzal megint hát ilyen megválaszolandó kérdéseket ad Piolinak, és azért érdekes valahol, hogy a poszton naturálisan bevethető Gabbia helyett Kalulut forszírozza most már hetek óta. Inkább.
Igen, és még tovább megyek, mert azt mondom, hogy most ez így csúnya hangzik, és elnézést kérek Alessio Romagnolitól, de hogyha ő nem sérült volna meg a derbin, akkor bőven lehet, hogy tegnap nem nyer a Milán, mert azért ő sebességben bőven nincs azon a szinten, ahol Pierre Kalulu, és tök jól lehetett látni azt, ahogy Osimhen, ha labdát kapott, és 450-nel elindult a kapu felé, akkor azért ott volt Tomori is, akinek sebessége van, és ott van Kalulu, akinek sebessége, és egyből ketten futottak rá, hogy együtt megpróbáljanak valamit kezdeni vele, és hát ez sikerülgetett is, többé-kevésbé, inkább többé. Tehát olyan túl veszélyes nem tudott lenni Osimhen így, de hogyha ebből a két emberből az egyik a jóval statikusabb Romagnoli lett volna, akkor lehet, hogy egyszer-egyszer megfutja Tomorit, és nincs ott valaki, aki esetleg segít neki. Szóval szerintem a Milán ezen a meccsen, a tegnapi Napoli meccsen abszolút jól járt azzal, hogy Romagnolina nem számíthatott, mert ha Romagnoli egészséges és vállalja a játékot, akkor nem is kérdés, hogy ő a kezdő.
Apropó, láttatok már olyan mérkőzést, aminek a fél idejében nem mutatnak semmilyen jelenet az első fél időből?
Hát én láttam sokat, mert ugye a Blast 4-ben futballozom, és ott sosem mutatnak. De egyébként ilyen szintű rangadókon nem. Nagyon ritka. És durva, amúgy, mert most is beszélgettünk ismerősökkel, haverokkal arról, hogy azért ez sem volt egy különösebben jó meccs, ahogy ugye a milánói derbi sem volt az. Nyilván, amikor az ember érzelmileg bele van kicsit jobban vonódva, mint egy olyan, aki abszolút semlegesként nézi, akkor ezt máshogy éli meg. Tehát én tegnap egy izgalmas meccset láttam, annak ellenére, hogy ezt tényleg el kell ismerni, nem sorjáztak a helyzetek, meg nem a kapusokról szólt.
Jó, tegnap egy izgalmas meccset láttál, de mi értelme van egy Milán-Inter kupa elődöntő első mérkőzésnek vajon?
Hát meg azért az egy elég sajátos lebonyolítás, hogy 50 nappal később játszák le a visszavágyat.
Egyrészt ez aláaknáz mindenféle értelmet ennek a sztorinak, meg nem értem az alapgondolatot sem, és ez nem kötekedő jelleggel nem értem, hanem egyszerűen csak nem értem, hogy van egy sorozat, ahol minden egy meccses, és van az elődöntő, ami kettő.
És Spanyolországban ugyanez.
Hát az angol liga kupában is ugyanez van.
De miért? Tehát ennek mi értelme van, hogy az
kevés bevételt még Rómának generálni.
Ja, hogy ott már akkor valószínűleg csak jó csapatok vannak.
Legyen igazságos.
Értem, és a döntő, az meg semleges pálya Rómában. Igen. Értem, hát nem tudom. Szerintem ez nagyon-nagyon furcsa.
És egyébként abban is ez unikális, hogy az olasz kupában megmaradt az elődöntőben az idegenben lőtt gól szabály, ami a FIFA ajánlása szerint már sehol nincs.
Igen, sehol. Már csak azon a szép, hogyha ők még dacból nem varoznának, de csak a kupában.
Csak a kupa elődöntő visszavágó.
Csak a visszavágó nem varoznak a hosszabbításban. Hagyománytisztelő brigád.
No de, tehát visszatérve egy kicsit egyébként egy... kalap alá véve ezt a két mérkőzést, az Inter ellenit és a Napoli ellenit a Milánnál. Meg hát kicsit idehoznám a Salernitánát. Ez le van kettyenve? Most ez a Milán? Akár fizikálisan, akár mentálisan az elmúlt hetek eredményeiből ez világlott ki? Most mondom ezt úgy, hogy azért nyilván az Inter ellen a 0-0 az nem rossz, pláne úgy, hogy azért a Milánnál ott is közelebb a győzelemhez. A Salernitánál ellenit azt egy kicsit beárazza az Internek a pénteki...
Nagyon beárazza. De néztem azt a meccset, és azon gondolkoztam, hogy még mindig így ilyen haragfoszlányok jöttek fel az agyamba, hogy tehát ezzel a Salernitánával, ez ellen így kell játszani. És én állítom, hogy az Inter nem fáradt el. Tehát úgy rúgott 5 gólt, hogy az lehetett volna 10 is, de tényleg lehetett volna 10, és azt gondoltam, és gondolom most is, hogy egy Salernitana ellen nincs kifogás, tehát nincs olyan, hogy idegenbe játszottál, nincs olyan, nem volt szerencsém, 2 gólt rúgott a Milánnak ez a csapat. Ez a csapat, amelyik szerintem egy Serie B és együttes. Inter megmutatta, hogy mit kell vele csinálni, már másodszorra hozzáteszem, mert 5-0 lett az őszi meccsük is. Tehát így kell futballozni, mert én azt gondolom, hogy külön lehet választani mondjuk a középcsapatokat, sőt a kiesés ellen küzdőket is, és itt van egy ilyen Salernitana, aki olyan, mint mondjuk pár évvel ezelőtt a Crotone vagy a Benevento volt, aki még egy kategóriával lejjebb van, ezek kötelező meccsek. Tehát egy Udinese ellen beragadhat 2 pont, vagy akár 3 is. Még azt mondom, egy Spezia ellen is, csak nem úgy mondjuk, ahogy a Milánnál csinálták. De egy Salernitana ellen nem. És ezt az Inter tökéletesen megmondta, egy B-ligás csapatot így kell meg.
De ez nem csak Salernitana, hanem a Milán, én nem láttam statisztikákat, de gyakorlatilag jobb a top 5 ellen, nem?
Abszolút,
mint a,
igen,
mint
persze. Én most csak azt mondom, igen, hogy ezt nyilván erre az lehet talán a magyarázat, hogy ezek a srácok sokkal jobban föl tudnak pörögni egy ilyen meccsre, és mivel az ellenfélnek is megvan a saját játéka, így több területük jut lendületből, mondjuk egy Theo Hernándeznek, mondjuk egy Rafael Leaónak, és a kisebb csapatok meg nyilván visszaállnak ellenük, mert hogy jó az X alapon, és lehet, hogy ezzel nem tudnak mit kezdeni. De egy Salernitánát akkor is meg kell verni. Tehát, hogy azt nem tudom kihúzni ebből a sorból, mert az kategóriákkal rosszabb csapat szerintem, mint mondjuk egy Udinese vagy egy Sampdoria.
Ugyanakkor, amit itt Bence is írt nekünk, az is egy szerintem érdekes szempont lehet, hogyha a sorsolást kezdjük el vizsgálni. Azért itt a Milánnak egy elég komoly menetelése volt január-februárban, ami a Napoli számára most következik majd. Spallettieknek itt írta is, hogy idegenbeli Atalanta meccs, bár most az Atalanta azért nem a legjobb arcát mutatja az utóbbi időben. Roma, Sassuolo, ezek mind nehéz ellenfelek. Pioliék, az Inter elleni derbi következik majd, Láció és az Atalanta, valamint a Sassuolo is hátra.
Igen, de az Inter elleni derbi az kupa. Tehát ott a bajnokságban már túl vannak rajta, az már úgymond pontvesztés, nem ér maximum, idézőjelben maximum, elbukják a döntőt.
Előfordulhat az, hogy az Inter egyszer sem tudja legyőzni ezt a Milánt ebben a szezonban?
Nagyon nehéz elképzelni. Tehát én azt mondom, hogy simán benne
négy
van.
Négy meccs azért. Tehát, hogy
négy ez... meccs, és azért, hogyha tehát én végig
ezért
azt
van
mondtam,
két meccses.
Igen, hogy tehát addig játszunk, amíg az Inter egyszer nem tudja legyőzni a Milánt. Szóval én azt mondom most is, hogy szerintem ebben a szezonban Olaszország legjobb csapata az Inter. És akkor is ezt fogom mondani, hogyha vagy a Milán, vagy a Napoli lesz esetleg a bajnok, de azért annak már, tehát az már nem véletlen, hogyha négyből négyszer nem kapsz ki egy egyébként jobbnak tartott csapattól, különösen úgy, hogy azért az Inter mindig egy kicsit közelebb volt a lehető legjobb felállásához ezeken a meccseken, mint a Milán. Tehát ugye most...
De ezt minek tulajdonítjuk egyébként? Ezt Piolinak, Simone Inzaginak, a játékos keret minőségének, a mentális képességeknek, szóval tudom, hogy több mindent ki lehet emelni, de ha most a legfontosabbat keresünk, akkor mit mondunk?
Hát most, hogyha a lehető legnegatívabb szemüvegen keresztül nézem a Milán szempontjából, akkor azt mondom, hogy itt háromból kétszer a szerencsének. Tehát emlékezhetünk erre a 2-1-es Milán győzelemmel véget ért meccsre, meg emlékezhetünk az őszire is, és az utolsó 20 percet leszámítva az Inter gyakorlatilag lefociszta a Milán 11-es hibázott, vagy 10-et. Most a 2-1-es meccsen is az az 5 perc volt a Miláné, amin belül rugott két gólt, és ez volt az első olyan meccs, ez a múlt heti kupa meccs szerintem, ahol az Inter örülhetett annak, hogy nem kapott ki. És ez viszont megint csak egyébként Piolit és a Milánt dicséri, hogy el tudtak jutni főleg két ilyen gyenge eredmény a Salernitana Udinese ellen egy olyan tudatállapotba, hogy nem recsentek meg attól, hogy jön az Inter, hanem fel tudták venni a kesztyűt, sőt, többnyire még azt mondom, hogy nem is teljesen meggyőzően, de dominálták a meccset, ez abszolút pozitív.
Ugye többször szó van arról, hogyha teljesen mindegy, hogy melyik bajnokságban egy nagy kerettel gazdálkodik egy edző, mint ahogy egyébként az Internél ezt azért elmondhatjuk, pláne úgy, hogy azért Gosens is most már szép lassan be fogja játszani magát, vagy ott lesz a kezdőcsapat közelében, bár nyilván Perisicet kiszorítani azért elég nehéz lesz, hogy elnézve, hogy játszik
hát
a horvát.
Hát ezt a Perisicet meg igen.
Hát őt, ahogyan Beni mondta, itt pár heten állunk, szerintem MVP gyanús Perisic.
Igen. Top 3 biztos.
Ebben a szezonban. Viszont következik az Internek talán az utolsó Bajnokok Ligája mérkőzése. Ahhoz, hogy egy keretet jól tudjál menedzselni, ahhoz meccseket kell adni minden játékosnak. Lásd, Perisic, Gosens. És hogyha ez megszűnik az Inter számára, én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy inkább hátrány egy ennyire bőkerettel dolgozó edzőnek, mint hogy előnyt jelentsen, hogy akkor egyfelé kell koncentrálni. Mit gondoltok erről?
Ez az első fél éve Gosensnek. Nem hiszem, hogy ő abban, vagy nyilván reménykedett abban, hogy minél többet fog játszani, de hogyha most tavasszal nem jutna neki semmi, szerintem akkor se pánikol. Tehát ebből a szempontból van ideje.
Bűző. Igen, csak nem csak ő van, tehát amikor Alexis Sáncheznek is kijött egy-egy mérkőzés, akkor nem győzte hangsúlyozni a meccs utáni interjúban azt, hogy ő egyébként készen áll meg, tehát ő az első perctől nagyon szívesen, tehát hogy ajánlkozik ezerrel.
Hát meg ott van Vidal.
Korea szintén olyan, akit bármikor be tudnál tenni a csapatba, szóval...
Felipe Caicedo.
Én azt gondolom, hogy... Ranocchia. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból Inzaginak ezt a maradék, mennyi van, mi van most március, ezt a maradék 2,5 hónapot, akkor is, hogyha nincs kettős terhelés, örülnie kell annak, hogyha nincs, már ha nem lesz, és szerintem ezt le kell tudnia menedzselni, mert most már inkább az a fontos szerintem náluk is, hogy a befutó meglegyen, akár egy duplázás, mert az is simán összejöhet egy duplázás, például Olaszországon belül egy Scudettoval, meg egy olasz kupával, hogy akkor erre a két megmaradó frontra koncentráljon, és ahhoz szerintem ez a keret nem annyira bő, hogy ilyen rövid időn belül problémát okozzon, hogy ki játszik, ki nem.
Összesen 13-14 meccs.
Igen, igen. Hát ugye két meccs a kupában, ha tovább jutnak. Most ezt a BL-t akkor nyilván még vegyük ide, mert azért le kell játszani.
Egy dolgot szerintem érdemes kiemelni még Ginzaghi kapcsán, amit talán túl sok helyen nem láttam eddig, az az, hogy a Lációnál az egyik fő erénye az volt, hogy nagyon jó kupa csapat volt a Láció, tehát nagyon jól tudta menedzselni akár ezeket az egy vagy két meccses párharcokat. Bízhat ebben? Vagy bármiben? A Liverpool elleni visszavágon 0-2-ről? Ugye nincs idegen belőtt gólszabálya, aminek igazából nagy jelentősége ebben a párharcban nincs, mert akkor lett volna, hogyha 2-4 vagy 1-3 lett volna. Igen. De nyilván azért képesnek kell, hogy tartsuk arra az Intert, hogy akár még egy ennyire kiváló Liverpool.
Főleg az első meccset látva.
Hát főleg az első fél időt.
Tehát a...
De vagy a második fél idő elejét, igen.
Szóval a gólig nagyjából szerintem. Tehát szerintem az Inter jobb volt azon a meccsen, mint a Liverpool. De amikor itt ilyen...
Hát a 70. percig.
Is, on, igen,
mert
igen.
Mert ott azért nagyon összeszakadt.
Igen, igen. Azért mondom, hogy körülbelül a gól, az első kapott gól magasságáig. Tehát volt ugye ez a Csalhanoglu kapufa, tehát hogy voltak olyan nüanszok, amik akár az ő oldalukra is billenhettek volna. Én azt mondom, hogy az Anfield-en ezt a Liverpoolt nem lehet mínusz kettőről szerintem egy Internél jobb csapatnak sem. Tehát az Inter a legjobb csapat jelenleg szerintem Olaszországban, de európai szinten még nincs ott.
Na, mit nevez, Doma?
A 2-0 egy nagyon-nagyon veszélyes eredmény.
Igen, ez kétségtelen. Igen. De ezt egyébként inkább a fél időben szokták mondani, nem?
Hogy ott is hülyeség.
Annál az... már csak a 4-0 veszélyesebb.
Igen, tehát én a 0-0-et sokkal veszélyesebbnek tartom.
De... Vagy csak kikaptál az első, nem? Az még sokkal-sokkal veszélyesebb.
Van ebben a lelkületben valami. Tehát abból a szempontból, jó, nyilván az Anfield az azért rengeteget számít, de abból a szempontból van ebben a lelkületben valami, hogy 2-0-nál úgy érzed, hogy te megnyugodhatsz.
Hát igen, de akkor 4-0 az még veszélyesebb, mert ott meg még jobban megnyugszol.
Ismerve Szala
4-0-nál utána 3 vagy 4 gól kell, viszont 2-0-nál, ha te úgy érzed, hogy ez megvan, és megnyugszol, amit jó, a Liverpoolnál nyilván nem annyira esélyes, de kapsz egy gólt, akkor onnantól te izgulsz, a másik meg vérszemet kap. Tehát ez szokott de lenni a...
Nincs, abszolút, ez nincs benne, abszolút. Nincs benne szerintem a Liverpool szerintem játékosoknak a...
Ezt mondom.
A
tehát egy fándáig nem tűnik ezen az elkezdek kattogni, ha gólt kaptam, hogy nehogy még egy legyen kategóriája.
Hát egyrészt, másrészt meg egyébként most a hétvégi mérkőzés mutatja meg a legjobban Liverpoolról. A West Ham ellen játszottak és nyertek 1-0-ra, és Salah azt hiszem a 81. percben jött le, és azt a tekintetet, amit akkor mutatott, amikor fölmutatták az ő szemet, én nem hitte el, hogy na nehogy más lehozzá.
Engem?
Igen, tehát egy West Ham elleni meccsen a Bajnokok Ligája 8-at döntő előtt, úgyhogy az ember nem pihen soha igen, életében, igen. És akkor tudod, el kell hagyni a pályát. Olyan mentalitása van, hogy az valami hihetetlen. Amikor rúgott 3 gólt, vagy megadott egy gólpaszt, akkor tiszta ideg, hogy mondjuk nem jön össze a negyedik. Igen, és ez az, ami szerintem egyébként nem csak rá jellemző, hanem az egész Liverpoolra ez, úgyhogy én ezt a részt ezt elengedném, ezt a nagyon megnyugodott a Liverpool. Ne, ez...
tehát
azért... Ezt általánosságban mondtam, nem a Liverpoolra.
Igen, tehát mindig veszélyes eredmény, kivéve a Liverpool számára.
Nem de... fogok fogadni az Inter továbbítására.
Ne, igazából még ha azt mondom, hogy azt egyébként akár el is tudom képzelni, hogyha úgy jön ki az Internek a lépés, hogy rúg 2-t. A 3-at már nem, nagyon, és ezzel paralel azt mondom, hogy azt sem nagyon tudom, hogy a Liverpool hazai pályán ne szerezzen gólt. Tehát, hogy ha a Liverpool betalál, 3-at az Interből nem nézek ki. És szerintem a Liverpool azért egyet biztos fog rúgni.
Úgyhogy szóval... meg se kell nézni ezt a meccset.
Szóval...
Hát jelen pillanatban 12 zsinórban megnyert mérkőzés nyár a Liverpool, 4 különböző sorozatban.
Jó, de nem azért csak egy ilyen pillanatnyi kikacsintás, gondolom a Matyival beszéltetek erről is, hogy azért én néztem ezt a Liverpool meccset most, és a West Ham United 300%-os helyzetet hagyott ki.
Abszolút, a második félidőben nagyon jól játszott a West Ham.
Szóval el is vitte a mixemet, csak azért emlékszem rá, úgyhogy mindkét csapat lő gólt, kuka. Dobok még egyet.
Az előző is nagyon jól sikerült.
Hát, nagy számok törvénye.
No, de beszéljünk egy kicsit már, hogyha az Atalantát szóba hoztuk, Gasperini csapatáról. Mitől zuhant ez így össze, hogy Benito szóhasználatát említsem, mint a szüreti széklet?
Mint az a bizonyos matéria? Hát Én szerintem Duván Zapata kiesése az, ami nagyon érzékenyen érintheti őket, vagy érintette őket, mert azóta valahogy nincs meg a támadó játékban az extra. Tehát most ez a Róma-Atalanta meccs is hiába 1-0, és hiába támadott aztán a második félidőben az Atalanta, de igazából helyzet nélkül hozták le a meccset, ami nyilván dicséri a buszból dirigáló José Mourinho szakmai munkáját is. Tehát ott most nagyon, nagyon egybe volt a Róma védelme, és valahogy hiányzik ez a váratlanság elől az Atalantánál, ami korábban tudott működni. Oké, az is egy nagyon jól kitalált rendszer volt, de annak volt egy égköve elől, aki ugye Zapata volt, vagy éppen Muriel, egy jó formában lévő Muriel, ami most szintén nincs meg.
Vagy Papu Gomez, vagy Iličić.
Igen, korábban. Hát most ugye őket azért nem mondtam, mert az egyikük már ugye nincs is ott, a másik, meg még gondolom még mindig ez a mentális probléma van, nem? Tehát, hogy azóta sincs keretbe, szerencsétlen, ez van tragikus egyébként. Na mindegy. Szóval, hogy nem jön elől az, ami ahhoz kéne, hogy eredményesek tudjanak lenni, és ez nagyon komoly mélyrepülés, ami most van.
Elfáradt, hogy megpihen csak ez az Atalanta keret. Én elmondom először a saját gondolatomat ezzel kapcsolatban, aztán vagy egyetértetek vele, vagy nem. Én azt gondolom, hogy Gasperini továbbra is a legmegfelelőbb edző és a legjobb választás, és én hiszek abban, hogy ő újra föl fogja tudni építeni ezt a csapatot úgy, ahogy az elmúlt években építette, de azt nem lehet egyszerűen reálisan elvárni ettől az Atalantától, hogy folyamatosan ott legyen a Bajnokok Ligája helyeken. Úgyhogy ugye egy szezonnal ezelőtt kerültek be a 10 legjobban fizető csapat közé, mármint itt a fizetési kontókat nézve. Előtte 14-dik, meg 13-dik voltak a szériában, és úgy hozták a folyamatos top 4-es szerepléseket. Szóval ez szakmai munkával fenntartható egy bizonyos szintig, és szerintem fenn is fogja tartani Gasperini, hogyha még megkapja a lehetőséget a folytatásban, de örökké nem lehet egyszerűen elvárás.
Szerintem sem.
Főleg úgy, bocsánat, még annyival kiegészítve, hogy azért azt meg folyamatosan látjuk, hogy van kiáramlás a csapatból. Tehát Papu Gomez, most mindegy, hogy miért, de elkerült onnan, Gozens elkerült onnan, Kastány elkerült onnan. Igen. Tehát, hogy mindig van olyan játékos, Cristian Romero, aki egyébként alapember, és aztán valahogy eltűnik.
Nem ilyen valahol kicsit a Leeds is, mert bocsánat, hogy Bielszával úgy jöttek föl a másodosztályba, hogy ott is volt nem egy ilyen hullámhölgy, ami után azt mondták, és itt a Premier League-ben is volt ilyen, hogy kiismerték ezt a játékot.
Bielsz szerintem még dogmatikusabb Gasperinnél
is. Gasperin is itt szabadabban.
Hát, ő sem nagyon szabadon gondolkodó, de szerintem dogmatikusabb, és
na mindegy. Amióta az Atalanta felült erre a nem is tudom, 3 éve tartó hullámra, vagy 4 éve
hát
tartó,
már
most
négy
már. Tehát, hogy azóta ilyen szintű mélyrepülése szerintem nem volt, ami ilyen hosszú lett volna. Tehát nyilván minden szezonban, minden csapatnak van egy
meccs,
megbicsaklása,
a legutóbbi.
De ez nagyon gatya. Én szerintem itt leketyegett az Atalanta. Tehát szerintem pont amiatt, hogy ő neki nincsenek olyan pénzügyi lehetőségei, és nyilván amíg jöttek a Bajnokok Ligája pénzek, amik egy hatalmas pénz bármelyik klubnak, különösen egy Atalantának ilyen fizetési kondíciókkal, amiket ők akár kínálni tudnak, ez még akkor is fog nekik hiányozni, hogyha egyébként nem kötelező jelleggel kell kalkulálniuk vele. Szóval én is azt mondom egyébként, hogy Gasperini a legalkalmasabb személy, ez egy kicsit olyan, hogyha most mondjuk a Rossi csapat, a magyar válogatott a következő 5 meccsén kikap, akkor is azt fogom mondani, hogy ő a legjobb választás a magyar kispadra. Ugyanezt gondolom Gasperiniről is, de ennek ellenére én nem látom már azt, hogy valaha a top 4-ér, nem valaha, de hogy a következő években szerintem a top 4-ér nem lesz ott az Atalanta, mert a Róma azért lassacskán, de erősödik. Mourinhónak fognak igazolni, már persze hamarad év végén. A Láció szerintem simán van egy szinten, és valahogy a pénzügyi lehetőségei neki is jobbak. A Milán egyre erősebb, az Inter, hát nehéz megítélni, hogy erősebben, mint tavaly, de gyengébb szerintem nem lett. A Juventus is össze fogja kapni magát, szóval erősödni fognak pont annyival a hagyományos nagyobb csapatok, Napoli, hogy szerintem az Atalantának nem fog helyjutni a 4-be. Mondjuk a Napoli is nagy kérdés azért a szezon végétől kezdve, akár bajnok lesz, akár nem.
De pont arról fogunk beszélgetni majd az év elején, figyeljétek meg, hogy de jó az Atalantának, hogy idén csak az Európa Ligában mennek, és ez talán egyel könnyebb lesz, és így majd a bajnokság.
Még ott van az Európa Liga idén is, tehát hogy egyébként azzal menthető a szezon?
Ha megnyerik, akkor biztos, csak azt azért nem látom, hogy
egy... Túl sok a spanyol csapat ahhoz, hogy ott bárki.
Igen. Igen. Tehát azért ez a Barcelona, ez az is benne van, hogy idézőjeles pontvesztés nélkül fogja behúzni az EL-t, ha már ott van, tehát ha már életében először, vagy történetesen először ott van kis túlzásra.
Na de úgy éreztem, hogy kevésbé dicsérted meg a Rómát, meg José Mourinho-t ahhoz képest, amit véghez vitt most ezen a hétvégén, mert csak egy ilyen félmondatban.
Hát az Atalanta irányából közelítettünk, ugye ez a Tammy Abraham dolog, ez nagyon érdekes, nekem ő is kicsit ilyen Osimhen kategóriájú, ilyen futó, de cselező, tehát nem az a klasszikus bója, mondjuk, mint egy Giroud,
ja,
vagy egy Petagna, tehát hogy egy iszonyat mozgékony, akár simán szélsőként is el lehetne őt képzelni, nagyon technikás, jön is neki, hozzáteszem, hogy tehát én azért ezt a Róma meccset egy kicsit egybekezelném az előző hétvégi Spezia ellenivel is, abból a szempontból, és ezért nem tudom feltétlenül dicsérni a Rómát. Ezen a meccsen egyértelmű. Jobbak voltak, teljesen megérdemelten szereztek vezetést, és már az 5. percben vezethettek volna, tehát már ott volt Musso Bravúr, a nem is tudom, Mancini fejelt talán, tehát hogy sokkal jobb csapat volt a Róma, a második félidőben teljesen tudatosan átengedte a területet, tök jó. De hogy én valahogy nem tudom miért, mégis így csomagban nézem ezt az elmúlt két egyébként 1-0-ás mérkőzést, amit nem áll annyira messze Mourinho-tól, de azért a Spezia ellen a 98. percben egy 11-essel nyertek, úgyhogy előtt 50 percet emberölönyben játszottak, szóval hogyha ezt is hozzáveszem, akkor azért elájulni még talán korai lenne ettől a Mourinho-féle Rómától, szerintem.
Ha be akarjuk lőni az erős sorrendet, szerintem most már azon nincsen vita, hogy az első 4 az mely csapatokból áll. Tehát itt arról beszélünk, hogy...
A BL kérdést nagyjából lezárult
szerintem. Milán, Inter, Napoli, Juventus.
Igen,
szerintem... Utána milyen erős sorrendet állítasz fel? Ugye itt van Atalanta, Lazio, Róma, talán itt is akkor a végére értünk, nem?
Igen.
Vagy Fiorentinát még oda számoljuk, mert azért azt ne hallgassuk el, hogy Vincenzo Italiano szerintem az egyik legjobb edzői munkát végző mester, aki most az élvonalban dolgozik, tehát aki a rendelkezésre álló erőforrásokból a legtöbbet hozza ki.
Igen, pláne úgy, hogy veszített egy Vlahovicsot, aki nélkül talán ez nem is
nyert
így lenne.
Nyert egy Pionteket.
Egyébként Piontek mostanában az nagyon durogtat, úgyhogy én drukkolok neki, én az első pillanattól nagyon kedveltem Pionteket, hozzátéve, hogy sosem tartottam feltétlenül klasszisnak, klasszis matériának, igen, aztán ez egy kicsit belényúltam.
Pár hétig azért, én úgy emlékszem, hogy annak
tartottam. Igen, azért mondom, hogy lehetőséget láttam benne, de nyilván nem...
Lehetőséget megadtad neki, nem élt vele.
Figyelj, de most azért lila mezben azért úgy éleget. Úgyhogy én nagyon drukkolok neki innen is.
Korábban kék-pirosban is élegetett.
Bizony. Hát persze. Hát de a Milánban is volt neki egyébként egy teljesen vállalható.
Két hete.
Nem, azért szerintem az első fél szezonja az nem volt teljesen gatya, de aztán lehet, hogy azért mondom ezt, mert előtte olyan emberek rohangáltak ott a...
Lapadula.
Az ő helyén, igen, akikhez képest... Nem, mint a brazil Ronaldo volt.
Na, és akkor van még egy témánk, amit ígértünk, hogy át fogunk beszélni, ez pedig Mario Balotelli hosszú interjúja, ami szerintem egyrészt meghallgattátok mindannyian, ugye?
Én csak olvastam a cikket.
Ja, igen, mert volt egy hosszú leírata.
Ugye én meghallgattam, sőt, beszéltem is vele utána. Nem, csak meghallgattam.
Nagyon jó poén az, hogy egy volt csapattárs készít vele interjút. Kedvenc kérdésem az volt, hogy emlékszel Sáronra a fotósunkra? Ja, persze, hogy emlékszel.
Igen. Nem bántam, hogy egy következő kérdés nem tett föl már az interjút készítő. Igen. Egyébként az tök furcsa volt, vagy nem furcsa, hogy elmosolyodtam, amikor elkezdtem hallgatni, mert ahogy beköszönt Balotelli, neked nem az volt az érzésed, hogy így téli álmából keltették föl? Tehát szerintem ez a... Ja, igen, tudod is.
Hát meg amit Anoha a végén mondott, ugye a Manchester City csapattársa, de Anoha csinálta vele az interjút, az Athletic podcastban lehet meghallgatni. Egyébként szerintem abszolút érdemes arra, hogy
meghallgass az ember. Ja, igen, teljesen más képet ad.
32 perc körülbelül, tehát igen, nem is rövid. Igen. És főleg a Manchester City-nél töltött időszakról beszél benne, de nagyon sok más társadalmi kérdésben, meg egyéb dolgokban megnyilvánul. Még csak itt kicsit tényleg a bulvár részén, hogy elmondta Ono, hogy minden felületen 1000-szer próbálkozott nála, meg nem tudom, 40-szer írt rá az Instagramon, meg nem tudom, mi volt.
De, és ismerősök, ügynöke, rokonok.
Hát volt csapattárs, igen, tehát nem az van, hogy most én innen rá SMS-ezek, hogy fölhívnánk téged. De hát ott is, tehát hogy ugye az, azt megelőzöm, mert ez az utolsó, nagyjából az utolsó témájuk volt, hogy meddig üldözte őt, és akkor ott Balotelli, aki egyébként az azt megelőző fél órát azzal töltötte, hogy az bizonygassa, hogy neki benőtt a fejelágya, és valóban úgy is tűnt egyébként azok alapján, amit mondott, és akkor ott mondta, hogy hát őszintén szólva nem vagyok túl jóban a telefonommal, szóval hogy azt sem tudom, hogy hova raktam, tehát hogy hagyjál már. Tehát egy hét alatt nem talál. Na mindegy, szóval, hogy kilóg talán egy kicsit a lóláb. Meg azért vannak olyan, tehát hogy ugye elég hangsúlyos téma volt az, hogy hogy érintette Balotellit az, hogy őről a folyamatosan csak ilyen balhés hírek jelentek meg.
Pont ezért ilyen mozdatos cikknek tűnt. Az nem... a baj, hogy nekem csak a cikk alapján jött le ez, és pont ezért baj, hogy nem hallottam magát a beszélgetést, de nyilván sokat változott, érett, háttérbe vonult valamennyire Balotelli, ez most nyilván a
hát konkrétan
bajnokságokból is adódik, de hogy nagyon-nagyon hangsúlyos volt az, hogy őt bántották, és nem írtak róla igazakat. Miközben egyrészt... azt nehéz letagadni, ami a pályán történik, hogy hogyan viselkedik egy játékos, amikor mint én a sarkára rápöccintve 3 méterrel a Citybe mellé passzolta a labdát, és ő volt fölháborodva, hogy lecserélte őt a Mancini, vagy az ahogy...
Jó, de azt barátságos meccs
volt. Ja, értem. Jó.
De igen, tehát hogy azért vannak olyan dolgok, amikben nem lehet mosdatni Mario Balotellit, hozzátéve egyébként, és ez is rengetegszer elhangzik a cikkben, hogy ő, amikor oda került a Manchester City, ez egy 20 éves gyerek volt. Tehát, hogy azért 20 éves, tehát könyörgöm, 20 évesen ki mivel foglalkozott? Tehát, hogy ez az ember bajnokok ligája győztesként ott volt a Manchester Cityben, meg többszörös olasz bajnokként, egy idegen országban, úgy, hogy azért vélhetően tényleg nem ő a legélesebb kés a fiókban, és ezt megint csak nem lehet mentegetni, mert biztos, hogy volt egy csomó olyan dolog, amit túltoltak a róla szóló negatív híradások. De azért azt nem lehet letagadni, hát mert videó van róla.
Ezt konkrétan elmondja Anoha is, hogy ő soha nem tartozott ezek közé, de hogy azért sokat gúnyolták őt az öltözőben.
Igen,
is a
Manchester.
Tehát, hogy nevettek rajta a társak.
Persze. Tehát azért ez is olyan, hogy ha van egy olyan szintű intelligencia valakinek, hogy felismeri azt, hogy egyébként ezek rajtam röhögnek, mert van az a szint, aki annyira sötét, hogy ez fel sem tűnik neki. Azért Balotelli ennél jóval intelligensebb gyerek, de visszatérve az előző gondolatmenetemre, hogy azért azt nem tudod védeni, de bármelyik olasz ember, aki nem szereti a focit, az is tudja azt, hogy Inter játékosként nem feltétlenül kell Milán mezekben mászkálnod, és fordítva. Tehát ezeket még akkor sem lehet mentegetni, hogyha egyébként akkor 18 vagy 19 éves volt. Úgyhogy nyilván elkövette ő is a maga hibáit, de az biztos egyébként belegondolva, hogy ilyen fiatal korban különösen, de amúgy is, ha folyamatosan azt hallod, amikor te úgy érzed, hogy te semmi rosszat nem csinálsz, de szembe jönnek egymás után a hírek arról, hogy te mikor voltál éppen barom, azért megterhelő lehet.
Hát meg egyébként, tehát a másik, amit mond, és ez tényleg mosdatás része szerintem a dolognak, hogy persze az angol bulvársajtó rengeteg dolgot kitalál, aminek lehet, hogy valóság magva sem volt. De ezt soha nem felejtem el, amikor kint voltunk egyszer Bogdan Ádámnál Manchesterben, ő ott lakott, és mondta, hogy ha nem akarja, akkor is találkozik Balotelli Bugattiával, mert hogy állandóan valami tilosban, meg virágok között, meg nem tudom, hogy hol áll. Tehát, hogy mintha tényleg direkt szembe menne a szabályokkal, hogy na, lássátok, hogy én akárhol...
Hát de nem lehet, hogy megzavart, hogy máshol van a kormány. És akkor miért, hogy rossz helyre rakosgatta le mindig. Hát volt róla egy ilyen hír is, hogy valami egyetem, vagy nem is tudom, valami gimnázium előtt leparkolt, és bement, és megkérdezte, hogy merre van a WC-mel, hogy ő neki hirtelen kellett. De hát most... Hát könyörgöm, tehát a Jurassic Park óta tudjuk, hogyha ki kell menni, akkor ki kell menni. Úgyhogy tehát ezek olyan dolgok tényleg, hogyha ezt mondjuk megcsinálja egy nem tudom, egy Milner, vagy egy Salah, akkor a kutya nem foglalkozik vele.
Na, de miért beszélünk egyébként Mario Balotelliről? És az egész cikk az nagyjából, vagy az egész beszélgetés az ennek kapcsán jött elő. Behívta őt Roberto Mancini, akiről egyébként nagyon kedvesen ilyen apa figuraként beszél ebben az interjúban is. Viszonylag hosszú időn, 3 év után ismét az olasz válogatottban, 23 mérkőzésen 10 gólt szerzett a török csapatában Balotelli. Azt azért szerintem leszögezhetjük, hogy neki mondjuk a nemzetközi top futballba visszaút nem feltétlenül van. Vagy úgy érzitek, hogy ha mondjuk most itt az olasz válogatott, amely azért elég komoly csatárhiánnyal küzd, na például Scamacca vagy ő?
Szerintem Balotelli. Tehát Igen, tehát melyik Balotellit kapod? Ugye mindig az a kérdés, tehát amikor Balotelli jól játszott, és tényleg odafigyelt, akkor ő full extra volt. Ez, tehát
mert Immobile helye ez nem kérdés, tehát most nem azért mondom, csak
a keretben.
Hogyha... Igen.
Azt mondod. Figyelj, én szerintem egyébként, tehát ahogy Immobile is és Belotti is mondjuk az Európa-bajnokságon, vagy azóta teljesített ott a 9-es pozícióban az olasz válogatottban, nem vagyok benne biztos, hogy nem érne meg egy próbát akár a kezdőben is egy jó Balotelli. Ugyanakkor az, hogy van-e neki út vissza a nemzetközi komolyabb szintekre, mondjuk egy topbajnokságba, az nyilván nem feltétlenül a válogatottban mutatott 3-4-5 meccsén fog múlni, hanem azon, hogy mondjuk Törökországban hogy játszik, azon már múlhat. Viszont az a baj Balotellivel, hogy annyira sok volt már körülötte a botrány, meg az, hogy nem hozta várakozásokat, meg ilyesmi, hogy hiába rúg ő akár 25 gólt is, minden klubvezető úgy fog gondolkodni, hogy én ezért a csávóért nem merek pénzt adni, mert nem tudom, hogy melyik oldalát fogom kapni, akkor inkább
nézd meg a másik oldalát, legalább jobban figyelnek rá. Hogyha mondjuk teszem azt visszamenne egy Serie A középcsapathoz, ugye már a Serie B is furcsa volt, vagy lehet, hogy sok volt neki, de hogyha a Serie A középcsapathoz visszamenne, mit én mondok valami hülyeséget, Udinese vagy Genoa, hogyha nem esik ki, akkor odafigyelnének, hogy ott a Balotelli.
Ezt gondoltuk a Brescia esetében
is. Ezt gondoltuk, és az is bukó volt. A Monza is
az ráadásul volt. Ugye ilyen szülőváros, hát úgy egyébként egy nagyon érdekes dolog ez itt Balotellivel kapcsolatban, nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, hogy ugye ő úgy nevelkedett, hogy Palermóban született, gánai bevándorlók gyermekeként, és Bressába költöztek 2 éves korában, és hétvégente látta a vérszerinti szüleit, és a nevelő szüleivel meg a hétköznapokat töltötte, és a nevelő édesanyja, akinek a góljait ajánlotta a 2012-es Európa-bajnokságon, holokauszt túlélők gyermeke volt, egy zsidó hölgy, és ez is egy nagyon érdekes dolog itt az ő elméjével, gondolkodásával kapcsolatban, hogy ez a rasszizmus témája is például többször előkerült ebben az interjúban is, hogy szerintem egy kellően érzékeny, meg ezek iránt a témák iránt érdeklődő figura is, és ebből gondolom egyébként azt, amit te is mondtál, hogy nem feltétlenül intelligencia az, amiben ő nagyon nagy hiány szenved, hanem valahogy a mentalitása az, ami rossz. És még egyetlen téma itt zárásként, és én ezt azért nem szeretem, mert az a való életben is hideg futkos a hátamon attól, hogyha azt hallom valakitől, hogy hát, ha egy kicsit szorgalmasabb lettem volna, akkor mire vihettem volna. Ugye azt mondja Balotelli szó szerint, hogy a mai agyammal a Manchester City játékosaként több aranylabdát nyerhettem volna, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi szintjén.
Vagyok, hát azt nem, hogy többet, azt mondta, hogy egyet azért nyert volna.
Igen, igaz. Igen. De mindegy, tehát hogy végülis a lényeg az ugyanez, én ettől nagyon rosszul vagyok, hogyha ezt hallom. Miért nem csináltad? Tehát, hogy ez...
Ja, hát igen, tehát ez a, tudod, ez a, az öreg izé alkesz a hátsó sarokban, tudod, bármelyik ilyen falusi kocsán, hogy vitt volna a Frad, ide jött a bokasérülés, tudod. Persze, de nekem nem úgy tűnt ebbe a beszélgetésbe, mint hogyha ő ezzel most mentegetőzni akarna, vagy mosdatni akarná magát. Az a baj ezzel, hogy megint úgy jelent meg a cikk, hogy Balotelli azt mondja, hogy ő jobb, mint Messi és CR. Nem mondott ilyet. Azt mondta, hogy technikai szinten, tehát ez többször hangsúlyozza, tudott annyit, mint ez a két játékos anno. Tehát magyarul azt hagyja ugye nyitva, hogy akár lehetett volna ő is ezen a szinten, de nem mondogatja azt, hogy tehát nem hibáztat mást igazából. Nem. Tehát ilyen szempontból nekem ezzel nincs probléma, hát igen, lehetett volna, de nem. Tehát, hogyha a Mari néninek akkor Mari bácsi lenne. Most rossz volt egy pillanatra a mikrofon. Nem hallatszott.
Jó, hát szerintem ez mindenképpen érdekes, már csak az interjúkészítési technika miatt is egy nagyon érdekes beszélgetés.
Ja, van. Igen, és bocsánat, csak még valami Balotelliről, hogy ugye a nagy bajnokok azt mondják róluk legalábbis, meg hogyha mondjuk egy Ibrahimovicsról van szó, akkor ő magáról sem átalja ezt mondani, hogy felspanolja őket az, hogyha ellenséges környezetben játszanak, és akkor tudják a legjobbat. Az Zlatán többször elmondta, hogy ő azt jobban szereti, hogyha fújolják, meg ugye a Róma szurkolók szokták őt, meg hát több ellenfél szurkoló is szokta őt ugye bizonyos kisebbséghez csatolni. Tehát, hogy őt ez jobban felstuffolja, meg felspanolja, mint az, hogyha tapsolnak neki, meg jaj, Zlatán, és de jó. Na most Balotelli viszont ilyen szempontból, és ez nyilván megint a mentalitására nevezhető, vagy vezethető vissza, ő nem ilyen, tehát ő nem bírja ezeket. És az élsporthoz, a futballhoz legalábbis ma már ez nagyon kell, hogy ezeket el tud engedni. Amikor a Cristiano Ronaldo-t mindenféle nemi identitásúnak skandálták a szurkolók, fogta és rúgott egy gólt vagy kettőt, utána kimutatott, szű, és kész. Ibrahimovic ugyanez, széttárja volna a karját. Tehát, hogy
a békés Manchester City-s környezet milyen jó lett volna neki.
Igen, igen, ott, ahol tenyerükön hordozzák.
Köszönjük szépen, Pippo, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mi pedig a meghallgatást, megtekintést köszönjük. Jövő héttel kapcsolatban azért még élnek bennünk kétségek, hogy hogyan fog működni. Minden esetre egyébként Domát majd a Spiller TV hétvégi műsoraiban egészen biztosan láthatjátok. Én most egy kicsit elvonulok itt a képernyős munkáktól, de
átgondolod az életed.
Igen, de nem sok
erőt. Kívánjatok sok erőt Tibinek a műtétjéhez.
Hát köszönöm szépen. Úgyhogy,
mi azt kívánunk.
Bizonyám.
Köszönöm, úgyhogy ettől függetlenül azért a hétfői adásra még érzek egy kicsi reményt, majd meglátjuk. Sziasztok. Amen.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.